Olyan előadás jön, amit ketten fognak itt prezentálni. Egyrészt Bardina Andor, akit nem kell bemutatnom, aki az MTA Kisebbségkutató Intézetének a munkatársa, és aki kisebbségkutatással foglalkozik, vagy Artian konferencián, az őt egyszerűen nem tudja elkerülni. Tehát mindennek atya, így is mondhatnánk ebben a témában. És Bányai Barna, aki ennek a témának egyik legfiatalabb szakértője, hiszen még a Babesbolyai Egyetem hallgatója, jól mondom, Barna. Tehát ők ketten, a tanár és a diák fognak itt most beszélni nekünk egy olyan témáról, amelynek a címe Határtalanítás, mint a virtuális nemzet intézményesítése.
Köszönöm szépen! Én arról a folyamatról fogok beszélni, amit én úgy neveznék, hogy a virtuális nemzet intézményesítése, és lényegében a 2010 utáni kormányzati magyarságpolitikáról. Mi a probléma? Én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy egyszerre látjuk azt, hogy növekszik a magyar kormánynak a potenciálja a határokon túl, növekednek a támogatások, és közben perspektívavesztés van. Valljuk be, délvidékről, Kárpátaljáról folyik az exódusz, a szlovákiai magyar politikai képviselet küzd a saját problémáival, az RMDSZ jelentősen meggyengült ebben a dologban. És ebből következik az a kérdés is, hogy vajon ez a detrianonizálás, vagy határtalanítás, vagy Nonstják István fogalmát alkalmazzam, vajon nem-e oda vezet, hogy az önálló magyar kisebbségi politikai közösségek léte kerül veszélybe. Tehát a kulcskérdés az, hogy ebben a új transznacionális helyzetben a kisebbségi magyar közösségek, mint politikai közösségek hogyan tudnak működni, és hogyan vesznek részt ebben a nemzetépítési versenyben. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben Kis Tamást ismételve, az egyik kulcs kérdés az, hogy lényegében a Magyarországgal szomszédos országok etnopolitikai stratégiája alapvetően 89 óta nem változott meg. Továbbra is folyik a magyar kisebbségi közösségeknek a marginalizációja, amellett, hogy a párhuzamos kisebbségi rendszerek is létrejöttek. A másik nagyon fontos dolog, hogy a határon túli magyarok egyre kevésbé képzelik el magukat alávetett vagy aszinkronban kisebbségként, hanem ilyen politikai felhanggal élve társnemzetként képzelik el magukat, de azt is mondhatnám, hogy ahogy nőnek a magyarországi média fogyasztási szokások, ahogy megjelenik a kettős állampolgárság intézménye, ahogy szembesülnek ezzel a virtuális nemzetépítéssel, egyre kevésbé fogadják el ezt az aszinkron helyzetet. A magyarságpolitika mozgástere is megváltozott, egyszerre van egy renacionalizáció Közép-Európában, egy ilyen szuverenitáskeresés, és közben ugyanott van egy nagyon fontos transznacionális mozgás, akár a munkavállalás, akár a politika élet tekintetében, akár a gazdaságban, és így tovább. És mindehhez hozzájön az a geopolitikai helyzet, hogy lényegében az Orbán rendszer egyfajta a V4-eket egyfajta zsaroló pozícióként építette ki, és ezekben az országokban megjelenik egy új jelenség, amit úgy hívunk, hogy az Orbán irigység, ahogy a szlovák, a szerb vagy a román nacionalisták irigylik Orbánt, mint politikai vezetőt. Hogy igen, végre a magyaroknak van egy ilyen figurájuk, bizonyos értelemben a vezérdemokráciának egyfajta mintája ebben a dologban. Hogyha nézzük, vannak keretek, adottságok, és lényegében a virtuális nemzetegység megteremtése, amiről fogok itt beszélni. Itt nagyon fontos az, ami már az előző előadásokban is megjelent, egyszerre megjelenik egy határokon átnyúló intézményépítés, ami összekapcsolja ezeket az intézményeket, egy transzszuverenitás jellegű dolog, és megjelenik egy állam alatti, a párhuzamos társadalom építés ügye ebben a helyzetben. Ha az adottságokat nézzük, két nagyon fontos dolgot emelnék ki. Egyrészt az a konszociális modell, amiben a 90-es években a szerveződő magyar politikai elitek gondolkodtak, ugye nem valósult meg. Itt a Tamás elmondta azt a modellt, amit úgy gondolom, hogy Románián kívül másutt is adaptálni lehet ezekről az alkufolyamatokról, illetve Magyarországnak a védőhatalmi szerepét, kisebbségvédelmi minta szerepét igazából nem sikerült kiépítenie, nem tudta ezt a szerepet betölteni. Most itt ezeknél az egyes országoknál talán nem mennék bele az elemzésbe. Egy dologra hívnám föl a figyelmet, ez az új munkavállalók Nyugat-Európában, tehát a régi magyar diaszpórához képest megjelent egy több százezeres munkavállalói réteg, amivel a magyar diaszpóra intézményrendszere lényegében nem tud mit kezdeni, és a kormányzat most kezdi ezt integrálni. Hogyha nézzük a működési kényszereket, akkor azt kell mondani, hogy miután az autonómia elképzelések és bizonyos értelemben a Kolozsvári Egyetem ügyével a kormányzati érdekérvényesítés is bizonyos értelemben elvesztették az illúzióikat. 98-tól kezdve lényegében a Fidesz kormány egy kőkemény intézményépítésbe kezd. Ennek a része egyrészt a státusztörvény, amivel itt a kettős állampolgárságot és a félt kivándorlást akarják megerősíteni. A felsőoktatás fejlesztés, aminek ugye része a Szapiencia Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Főiskola és a Sej Egyetem támogatása, részbeni támogatása, illetve a MÁÉRT létrehozása. Tehát megjelenik egy ilyen fajta dolog, hogyha nem sikerült az autonómiát, egy kollektív intézményességet elérni, akkor valami mást tegyünk meg ebben a dologban. A második ilyen működési szükségszerűség volt a 2004-es népszavazás, ami kis vizet kérhetnék, Attila, ami lényegében nem a határon túli magyarokról szólt, hanem arról szólt, hogy Gyurcsány Ferencnek be kellett bizonyítania, hogy Orbán Viktor legyőzhető, és ez egy belpolitikai ügy volt. Ezek után a Fidesz sem táncolhatott ki a nemzeti egység retorikájából, és folyamatosan a határon túli magyarok bizonyos értelemben a magyarországi politikai megosztottságnak egy kompenzálására szolgálnak, hogy lám-lám a határon túli magyarokkal ez a nemzeti egység létrejött, és folyamatosan föl lehet mutatni. A harmadik nagyon fontos kényszer, ez pedig az a kisebbségi elitnek az a forrásszerző pozíciója, az az új etosza a 90-es évek közepétől, ami egy olyan kisebbségpolitikusi mintát hoz, ahol kulcskérdés az, hogy mennyi forrást tudok szerezni a választóknak, nem pedig valamilyen népszolgálati vagy ilyen társadalomépítő eszme határozza meg ezeket az embereket. És hát ezeken belül jönnek létre ezek az interetnikus alkuk, és egy nagyon fontosnak gondolom, hogy a pártosodással együtt egy közösségépítő deficit jön létre, gyakorlatilag a társadalom szervezés leértékelődik ezekben a pártokban. Hogyha a virtuális nemzeti egység megteremtését nézzük, akkor ugye egyrészt ott vannak a jogi alapok, a könnyített honosítás, az alaptörvény és a választójog kérdése. A másik nagyon fontos dolog a stratégia és az intézmények ebben a dologban. Itt lényegében a Fidesz kormány előtt is voltak nagyon komoly szakpolitikai anyagok, többek között a szülőföld program. Na most ehhez képest a Fidesz 2012-13-ban patchwork-szerűen gyakorlatilag összeszedte azokat az ötleteket, amelyek jelen voltak a Kárpát-medencei szakértő, politikai politikus rétegekben, és ebből született meg egy nemzetpolitika stratégiai kerete, 103 részben, 100 valahány ilyen alprogrammal, amiből nagyon sok minden megvalósult, majd 2016-ban egy ilyen diaszpóra stratégiát is kiadtak ebben a dologban. Ugyanúgy megszületett egy Kárpát-haza koncepció az NSK-i részéről, amit, hát hogy finoman szóljak, a határon túli elitek kézből elutasítottak, és ez nagyon fontos. Orbán ekkor találta meg igazából a partnereket. Ugye az első elutasító az Pásztor István volt, és azt mondta, hogy mi csinálunk a VMS és a Nemzeti Tanács egy külön gazdasági tervet. Utána Világi Oszkár is elutasította ezt a tervet, Kató Bélának volt ilyen terve, és maga Brenzovics László is. Tehát ebből kialakul a vezérdemokráciának ez a fajta personalizációja. Ezek mind, hogy mondjam, kompatibilisek az Orbáni vízióhoz ezek a különböző helyről jött emberek. Nagyon fontos az, hogy ekkor még a 2010-es évek elején és az első Fidesz kormány alatt alapvetően abba gondolkodtak, és a Vekelle-tervben is abba gondolkodtak, hogy legyen 10-15 nagy vállalat, ami a Kárpát-medencét összefogja. Hát ebből, tehát hogy legyenek regionális nagyvállalatok, és ezek terjeszkedjenek. Ehhez képest a 2010-es évek közepére eljutottak a családi vállalkozásokig, tehát a támogatáspolitika lényegében ezeket a családi gazdaságokat vagy vállalkozásokat célozza meg. 88 ezer a Hétfa Kutatóintézet szerint, 88 ezer ilyen család van, csak Erdélyben 47 ezer ilyen vállalkozás van, és lehetne így röpködni a számokkal, de hogy gyakorlatilag a támogatáspolitika őket célozza meg, és hát ennek a lényeg egyrészt az intézmények megerősítése, másrészt egy magyarországi érzékenyítés, és az egyéni szervezeti integráció. Most ez a tábla ugyanaz, amit a Tamás kivetített, ebben igazából azt látjuk, hogy vannak, akik megerősödtek, mint Szilágyi Péter, aki nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos lett, nem csak államtitkár helyettes. Vannak, akik Grezsa vagy mások gyengültek ebben a dologban, de látjuk ezt a fajta kövér, Semjén, Gulyás, Szijjártó, Kásler megosztottságot, és most itt ebben nem mennék bele, mert Tamás ezt nagyon plasztikusan ismertette, hogy hogyan lehet-e ezekbe bekapcsolódni, és hogyan alakulhatnak ki itt az új patronás viszonyok. Ugye ez egy régi tábla, csak érzékeltetve az, hogy 1990 és 2017 között hogyan változott a támogatáspolitika, és akkor Barnának átadnám a szót.
Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Idén végeztem egy kutatást, aminek röviden szeretném először a módszertanát, utána pedig a fontosabb következtetéseit kihozni. A célom az volt, hogy minél pontosabban meghatározzam a magyar költségvetésben szereplő határon túli magyarokat érintő kiadásokat, és ezeket lehetőleg intézményre pontosan meghatározni, hogy mi mire ment, és hogy mekkora volt ez az összeg. A két fontos forrásom volt, az egyik az a magyar zárszámadási törvény, a másik pedig a magyar közlönyök, amin egy kulcsszavas keresést folytattam le. Összesen 3923 olyan magyar közlönyt találtam, amelyben szerepelt, hogy a határon túli magyar, vagy a külhoni magyar, vagy Erdély, Felvidék és a többi hasonló kulcsszavai, és ezekből 321 bizonyult olyannak, amelynek köze van a magyar költségvetéshez, amelynek támogatáspolitikai jellege van. A többi az nagyjából a teljesen témában nem vágó tétel volt, ilyenek a diplomáciai jegyzékek, és volt egy-két olyan darab, ami például intézmények hatásköreit, feladatköreit tisztázta, alapvetően intézményeknek az alapító kiratai, illetve államtitkároknak, helyettes államtitkároknak a feladat leírása. Ezekben még található a kizárójelben megjegyzem érdekes dolgok, mint például, hogy a Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, és így tovább több intézménynek az alapítók iratába lefektették már azt, hogy a határon túli feladataik vannak. Viszont visszatérve a támogatás politikára, ezekből kiindulva 86 darab olyan előirányzati sort találtam, amely valamilyen szinten érintett a határon túli közösségek támogatásában. Ebből 60 darab teljes egészében, illetve 20 olyan volt, amely részben érintett ilyen kiadást. Ezeknél még közérdekű adatigényléssel fordultam az adott minisztériumhoz, hol megpróbáltam kikérni, hogy mennyi ment ki határon túl ezekből az összegekből, és ezeket egy adatbázisba építve hoztam létre az alábbi grafikont. Ezen az látható leginkább, hogy a két Orbán kormány második és harmadik alatt két fontosabb időszak van, egy 2016-ig, amikor nagyságrendileg nem változnak, sőt még 15-ben minimális visszaesést is tapasztalhatunk, viszont ezt követően több mint duplájára nő 2016-ra a határon túlra kiáramló pénznek a mennyisége. Ennek a fő oka, amit majd később intézményre pontosan meg is mutatok, a gazdaságfejlesztési támogatások elindulása, illetve ezzel egy időben a Bethlen Gábor alapnak is a kiadásai drasztikusan növekedtek. Három fő szereplőt választottam el, akik a határon túlra rendelkeznek a kiadásokkal. Az egyik a csúcsintézmény, ide a Nemzetpolitikai Államtitkárságot soroltam, függően attól, hogy épp hova tartozott. 2013-ig az Igazságügyi Minisztérium alá, utána átkerült a miniszterelnökséghez. Az alapítványi szereplő, amely korábban szülőföld alapként működött, utána a frissen létrejött Bethlen Gábor alap veszi át ezt a feladatot, míg végül a minisztériumok, amely ezen a grafikonon szürkében van jelölve, ezek pedig a minden olyan szakminisztérium, minden olyan minisztérium, amely bár nem közvetlenül nemzetpolitikával foglalkozik, de vannak olyan tételei, amelyek a támogatáspolitikába integrálódnak. Ha megnézzük ezt a grafikont, jól látszik, hogy 2010-hez képest az alapítvány lesz az, ami teljesen tért nyert. A 2017-re, mivel addig tartott kutatásom, mivel a legfrissebb 2018-os zárszámadási törvény az elmúlt napokban jött csak ki, gyakorlatilag kétharmadot szerez és legnagyobb szereplővé válik. Miközben a minisztériumok is fokozatosan megerősödnek, és ami a leginkább vesztett a saját súlyából, az a Nemzetpolitikai Államtitkárság volt, ami 2010-ben már a legnagyobb szereplő volt, 2017-re marginalizálódik a szerepe. Ezt évre pontosan a kördiagramokon is ábrázoltam. Ezek azért érdekesek, mint az előző, mivel látszanak a pontos minisztériumok is. Itt is, ahogy mondtam, látszik a narancssárgában jelölt Nemzetpolitikai Államtitkárság, aminek előtt a 13-ig a miniszterelnökséghez, az Igazságminisztériumhoz tartozik, és visszaszorul a szerepe, míg a szürke alapítvány az gyakorlatilag 2017-re óriásival növekszik. De ezen kívül azt is láthatjuk ezen, hogy az utolsó évre, 2016-ban és 2017-ben a külügyminisztérium kap egy nagy szeletet, ez a gazdaságfejlesztési támogatás, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma az, amely 13 után megjelenik, és fokozatosan stabilan egy nagy részt szerez ebben a támogatás politikában.
Oké, tehát hogy milyen részei vannak ennek a támogatás politikának, és visszamenve még egy kicsit, de kapcsolódva, hogy ne felejtsük el, a BGA növekedése az bizonyos értelemben azt az előző 17 osztatú táblát próbálja ellensúlyozni, tehát hogy miközben megosztott ez az egész kiáró rendszer a támogatás politikába, azért próbálnak mindent a BGA-n keresztül kijuttatni, hogy gyakorlatilag megőrizze Orbán úgymond a kontroll szerepét. fölött, és miközben ugye a nemzetpolitikai államtitkárságról kevesebb közvetlen pénz jön ki, hát a nemzetpolitikai államtitkárságát ott van a BGA vonatkozásában. Tehát ezzel próbálják ellensúlyozni ezt a kijáró szerepet. Hogyha megnézzük itt a támogatás politikának a részeit, akkor egyrészt vannak a nemzeti jelentőségű intézmények, 270 olyan intézmény van, amit gyakorlatilag most 9 milliárdból finanszíroznak, és hogyha összevetjük ezt, hogy ehhez képest a 3000 egyéb intézmény az 1,1 milliárdot kap, utána még lehet pályázgatni ilyen összefogás meg egyéb pályázatokkal, tehát valamivel nagyobb ez az összeg, és ezt az egész, amire azt mondjuk, hogy határon túli magyar intézményrendszer, lényegében 5000 intézményt szoktunk volt emlegetni. Vannak a nemzeti jelentőségű programok, ahol a legnagyobb büdzsét mindig a kiemelt fejlesztések viszik, minden évben 15-20 ilyen kiemelt kollégiumépítés, magyarházépítés, stb. Van. A másik nagyon fontos dolog a tematikus éveknek a rendszere, ami óvodáktól most eljutott már a vállalkozásokon keresztül a családok évéig, és mindig ehhez is egy ilyen 100 milliós nagyságrendű pályázati pénzeket rendelnek. Ugyanekkor van egy ideológikus oldala is, ezek a megjelentek az emlékévek, a Mártonáron, Szent László, Mátyás emlékév, ami megint egy ilyen szimbolikus burkot hoz ebben a dologban. Keveset beszélnek róla, de nagyon tudatosan a program készítőinél, Csete Őrsnél és másoknál ez erősen jelen volt. Ne ismétlődjön meg még egyszer 2004, és bizonyos értelemben az érzékenyítő programok erre szolgálnak. Ugye hát a Nemzeti Összetartozás napja az a határokon túl egy kicsit más jelent, mint Magyarországon, de ez mutatja ezt a Magyarország központuságot. Tehát én nem ismerem a szlovákiai magyar társadalmat, de Erdélyben én biztos vagyok, hogy a nemzeti ünnep az mégiscsak március 15-e, nem pedig június 4-e. Valakinek december 1-e, de nem június 4-e, de nem is ez a lényeg, ugye ott az utaztatási program, és amiről keveset szoktak beszélni, a Rákóczi Szövetségnek az óriási szerepe ezekben az ügyekben. Tehát gondoljanak abba bele, hogy lassan 30 ezer tagja van a Rákóczi Szövetségnek, több száz helyi szervezete van, és lényegében egy nagyon profi nemzetiesítő szervezet. Tehát a Reconnect programmal a HHRF tud 20 embert elhozni ide, ők ebben az évben 1000 embert hoznak a diaszpórából Magyarországra, természetesen magyar állami támogatással és egy jól szervezett apparátussal bírnak. És ugyanígy ez a Kárpát-medencei testvértelepülés program, ami nagyon sok esetben döntően nem csak arról szól, hogy meglátogatják egymást, hanem mintákat vesznek át. És aztán vannak a magyarországi emancipációs intézkedések, ugye ezek közé sorolom azt is, amit Barni említett az előbb, tehát hogy hihetetlen sok kormánybiztosi kinevezésben megjelenik a határon túli hatáskör. Nem tudjuk, hogy ezekkel mit fognak kezdeni, de szinte alig látunk olyan miniszteri megbízottat, ezeknek a száma folyamatosan gyarapodik, ahol ne lenne berakva valamilyen ilyen jellegű dolog. Ugye a pályázati lehetőségeknél, egészségügyi ellátásnál, felsőoktatási tehetséggondozó programoknál mindezek megnyíltak, és ami ugye most egy újdonság, maga a baba kötvény és a Széchenyi kártyának a kivitele. Tehát a baba kötvényre már most van csak Erdélyben 7-8 ezer jelentkező, és a Széchenyi kártya pedig lényegében azt jelenti, hogy a magyar gazdasági térbe belépnek a határon túli magyar vállalkozók. Ez egy hihetetlen áttörés. Tehát ez az, amikor tényleg intézményesül egy virtuális nemzet, hogy van egy bankkártyád, amire van hitelet. Ez már nem a szimbolikus politizálás része. Ugye mi vonatkozik a határon túli magyarokra? Gyorsítom. Határon túli magyarokra vonatkozik, ugye a szülőföldön, tehát az oktatási nevelési támogatás és a tehetséggondozás az volt 2010 előtt is, az egyik kulcs program a Kárpátalja program, aminek külön van egy szociális program csomagja, lényegében kárpátaljai magyar és nem magyar orvosokat, tanárokat, papokat, lényegében Magyarország finanszíroz. Tehát itt a diszfunkcionális állam azt is felveti, hogy Magyarországnak, hogyha nincs ivóvíz, vagy tiszta ivóvíz, hogyha terjed a gyerekbénulás, akkor nincs mese. Tényleg, ezt ugye Nagy Boldizsár mindig ilyen birodalmi törekvésekről beszél, de én azt gondolom, hogy nincs mese. Ott valamit kell csinálni Magyarországnak, hogy ne érje el Magyarországot egy-egy ilyen fertőző betegség, stb. Stb. A Petőfi program, ugye, ami szórványba küld ki aktivistákat, nagyon fontos az óvodafejlesztési program. Itt ugye az lenne az elképzelés, hogy 48 ezer óvodásról nyomjuk föl 60 ezer magyar óvodásra, és a vegyes házasságokból a jó magyar óvodákba menjenek a gyerekek, és hát ez aztán tovább generálja majd az általános iskolába jelentkezőknek a számát. Tehát én ugye most fölmondom a Nemzetpolitikai Kutatóintézet programját. Ugye a gazdaságfejlesztési programnál nem én vagyok tehát a gazdaságfejlesztési programnál már említettem, hogy lényegében regionálisan, és ez a legnagyobb áttörés, lényegében regionálisan külön programokat tudtak kidolgozni. Most az, hogy a Prosperitáté hogyan működik, vagy a Baross Gábor terv hogyan működik, az legyen a helyi elemzőknek a dolga. De én nagyon fontosnak látom, hogy nem sikerült Magyarországról egy az egyben átnyomni egy programot. Ugyanilyen határon túliakra vonatkozó dolog a szórvány, iskola és kollégium program, magyar ház, iskola, busz ügyek. A diaszpóra esetében a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a Kőrösi Sándor Csoma program, ahol a Petőfi programhoz hasonlóan most már 145 ösztöndíjas küldenek ki 40-45 országba. Jelen van a Julianus program, ami a magyar értékeket gyűjti össze, a Mikes Kelemen program, ami gyakorlatilag jól mutatja a magyar kormányzatnak a diaszpóra fölfogását, mert hazahozzák a hagyatékokat. Tehát nem fogadják el azt, hogy az amerikai magyaroknak a kulturális öröksége az az amerikai magyarok kulturális öröksége, tehát az Amerikának is kulturális öröksége, hanem lényegében Magyarországra transportálják ezeket a dolgokat. Ugyanígy a hétvégi iskolák támogatása, itt több mint 200 ilyen hétvégi iskolát támogatnak a diaszpórában, és ide tartozik a már említett utaztatási program. És most adom meg, itt átadom Barnának
a szót. Ígérem, sietszek. A támogatási célok arányának változását látják ezen a grafikonon, amin szintén visszaköszön a gazdaságfejlesztési támogatás, amely sárgával van jelölve, és gyakorlatilag már 13-tól a kismértékben jelen van, viszont a 16-ban és 17-ben válik dominánssá. Ezzel egy időben, ha megnézzük a kékkel jelölt oktatási támogatásokat, azok, amelyek arányaiban csökkentek, miközben még 16-ban és 17-ben megjelenik még egy új a fajta támogatás, az a sport támogatás és a határon túli stadion fejlesztések is egy egészen megfogható mértéket értek el. Röviden szerintem erről ennyi. És ez itt a Bethlen Gábor alapkiadásai éves bontásban. Itt azt láthatjuk, hogy a 11-hez képest a 16-ig nagy mértékben leegyszerűsödik. A 12-ben még az ilyen narancssárgás, sárgás, barnás színnel jelölt a rész, amely az egyik támogatásokat fedi. Ezt két részre bontják, létrejön a szürkével jelölt egyéb támogatás, illetve a fent narancssárgával jelölt nemzeti jelentőségi intézmények, amelyekről az előbb Nándor is beszélt, és gyakorlatilag 16-ra a legnagyobb léptékűvé az egyéb támogatások válnak. Miközben az oktatási nevelési támogatás nem csak hogy arányában, de számszerűen is csökken. Szerintem rövidetek csak.
Ja, igen.
És a végén a támogatások még országonként is le vannak bontva. Itt azt láthatjuk, hogy Erdély, ami arányában az egyik legnagyobb részt veszi el, miközben Ukrajna és Kárpátalja helyzete az, ami 16-tól számítva szintén jelentőség dominánsá válik. Ezt követi Szlovákia és Felvidék, amely nagy, és legvégül csak Szerbia, a többi rész pedig szintén marginális.
Jó, és akkor még egy?
És még van egy, ez a Bethlen Gábor alapon belül, nem, ez a gazdaságfejlesztési támogatásokat mutatja a régiónként. Itt azt látjuk, hogy a Erdély alul reprezentált, miközben Vajdaság felül. Ez azért van, mert hogy Vajdaságban indult el egyfajta teszt jelleggel az egész történet, a gazdaságfejlesztési támogatások, és a táblázat csak 2016-tól 2018-ig foglalja magában ezeket. A további években várható Erdély megnövekedése, és ami még érdekes, hogy Muravidék a lakosságszámhoz képest arányaiban kiemelkedő.
Oké. És most egy teljesen más tábla. A történész hallgatók állandóan megkérdezik tőlem, hogy honnan van ez a pénz, Nándi? Honnan van ez a töménytelen pénz? És most nem akarom a Fidesz gazdaságpolitikáját elmondani, de ezek az adó befizetésekről szólnak, és ennek a kulcsa az, hogyha megnézzük, akkor hogyan növekedett meg 2010 és 2018 között a fogyasztási adóknak az aránya. Tehát mind a cégek befizetése, mind a lakossági befizetés lényegében sokkal szerényebb ahhoz a növekedéshez képest, hogy az állam az áfán keresztül szerzi be az adót. És ehhez egy ilyen közgazdasági tény, ma Magyarországon a potenciális áfának a durván 90%-át képesek beszedni, ez 2010-ben 54% volt. Tehát, hogy, és tudni kell a költségvetés esetében, hogy a 2016-os nagy ugrás az annak volt igazából köszönhető, hogy a társasági adót akkor csökkentették le 9%-ra, ezért a multinacionális cégek Magyarországon adóztak, és hirtelen 800 milliárd forint többlet keletkezett. Akkor annyit osztottak szét a határokon túlra ebből a 800 milliárdból, mint az egész éves költségvetés volt. Tehát csak az Erdély Református Egyházkerület akkor 27,5 milliárdot kapott. Tehát, és ezt egy hét alatt kellett a BG apparátusának lebonyolítania, két ünnep között. Aki a magyarországi viszonyokat ismeri, azt tudja, hogy karácsony és szilveszter között nem szoktak dolgozni az emberek. De látom, hogy Attila már ahhoz a nemzedékhez tartozik, aki... Nem, hanem hogy azt akartam mondani, hogy Szarka Lászlóról még hatással volt, amikor azt mondtam neki, hogy úgy nézel rám, mint a burzsáziára, de lehet, hogy rád már nincs ez ilyen hatással. Tehát, hogy az összegek elhelyezéséhez még egy ilyen egyszerű adat. Lényegében a magyar közoktatás 2014-ben a négy szomszédos országban olyan 90 milliárd forintba került. Tehát azt látták, hogy tehát az adott országoknak a költségvetéséből. Tehát most, amikor toppon vagyunk, olyan 130 milliárd körül van az éves költségvetésben a határon túlra menő támogatás, ehhez viszonyítsuk azt, hogy gyakorlatilag az a durván 200 ezer gyerek, vagy 230 ezer közoktatásban résztvevő magyar gyerek, aki magyarul tanul, az ezekben az országokban 90 milliárdba kerül. Ugye a kettős állampolgárság várható következményeiről most nem beszélnénk, hisz ezek nagyjából közismert dolgok. A budapesti látószögben, ebben a politikában lényegében megjelenik a magyar nemzeti érdek, itt a regionális érdek mindenképpen leértékelődik. Én azt gondolom, hogy itt egy magyar nemzeti politikáról van szó, amiben a szomszédság politikában a kisebbségi kérdést mindenkor fölírhatja a gazdasági kapcsolatok és a munkaerőigény. Tehát a munkaerő potenciál az, ami Magyarországon az egyik legnagyobb probléma. És most nem mondanám el ugyanazt, amit sokkal cizelláltabban hallottunk Kis Tamástól. Én is azt gondolom, hogy ennek a nagy támogatás politikai rendszernek az egyik rákfenéje a politikai elit számára döntően abból adódik, hogy az addigi belső patronás rendszerek azok átalakulnak, és lényegében ezek a patronás rendszerek már nem a helyi regionális pártvezetéshez kapcsolódnak, hanem a különböző, ezt nagyon hangsúlyozom, a különböző Fideszen belüli csoportokhoz kapcsolódnak, és gyakorlatilag a határon túli politikusokra is megjelennek a jelzők. Németh Zsolt árvái, Lázár, ő egy Lázár árva, stb. Stb. Ez mutatja azokat a patronás vonalakat, ami ezekben a dolgokban. Egy ügy van még, amire én föl szoktam hívni a figyelmet, hogy lényegében a határon túli magyarok, amikor választanak, olyan pártokra szavaznak, amelyeknek nincsen igazából határon túli programja. Tehát egy nagyon furcsa helyzete ez a választási rendszernek. Hogy hogyan integrálja a Fidesz a kisebbségpolitikát a NER-be, én ezt három vagy négy szakaszra bontanám. Az első az 2000 környékén a státusz törvénnyel volt, ahol lényegében a saját generációs csoportot akarták helyzetbe hozni a státusz irodák révén, és a státusz irodák infrastruktúrája révén. Hát ezt mindenki emlékezzen erre az időszakra, ebbe tudunk ezt hozni, és ugyanúgy a felsőoktatás fejlesztés struktúrában is. Igazából ez nem sikerült, elsősorban az Orbán-Nastase paktum miatt, az RMDSZ ezt kivétve. A második ilyen dolog 2002 után, amikor protestcsoportokat próbáltak támogatni, akár az RMDSZ-el, akár az UMDSZ-el szemben, vagy a Vajdasági Magyar Szövetségen, vagy a Magyar Koalíció pártján belül, tehát megjelentek ezek a belső törésvonalak, ezeket általában nagyvállalatok vagy magántőkén keresztül szponzorálták, majd 2010 után állami magyar vállalatok közvetítettek. Ez volt jellemző a harmadik ilyen szakaszban, amikor Erdélyben a kis pártokkal kísérleteztek az RMDSZ-szel szemben, de igazából se a politikus kivonások, tőkés vagy százszerűnek a kivonása nem járt eredménnyel. Azt mondhatjuk, hogy ma, hogyha azt nézzük, hogy az erdélyi társadalom szintjén kik a karizmatikus társadalomépítő vezetők, azok elég távol állnak ettől a politikai elittől. Én azt gondolom, hogy Böjte Csaba és Kató Béla nevét kell itt megemlíteni. Ugye Szlovákiában a híd stigmatizációja zajlott ebben a dologban, Szerbiában pedig Pásztor Istvánt emelték be, a régi VMDK, lényegében ez is egy szakkifejezés a Fidesz terminológiában, lélegeztetőn van. Ugye van a Rubik kocka kifejezés, hogy most a Rubik kocka így áll, és van a lélegeztető kifejezés ebben a dologban. És hát ma pedig azt látjuk, hogy a különböző patronázs rendszerek versenyeznek a forrásokért. Lehetséges-e egyáltalán a vezérdemokrácia körülményei között a kisebbségi közösségek helyzetének a rendezése? Én azt gondolom, hogy ott van egyrészt a tematizációs igény, ami az egész határon túli kérdés, lényegében a Fidesz nemzeti politikai kommunikációs sikerpropagandája alárendeli, tehát a nemzeti egység felmutatására szolgálnak a határon túli magyarok. A másik ilyen dolog, hogy gyakorlatilag azok a tendenciák, amik a vezérdemokrácián belül működnek, például az, hogy a népakarat elsőbsége a jogállamisággal szemben, a NER-ben, ez ugye egy kisebbségi világban lefordítva, ez azt jelenti, hogy hát akkor a többségi népakarat mindent visz. Ugyanez a nemzetállami párhuzamos társadalomépítés elleni retorika szembe megy azzal a civil világgal, amit lényegében a kisebbségi társadalmak fölépítettek, és én azt gondolom, hogy kiegészítve ezt a patronázs rendszert, nagyon fontos az, hogy a különböző intézményi mezők logikája érvényesül, vagy külső logikák érvényesülnek, akár a támogatás politika tekintetében, és azt látjuk, hogy a vezérdemokrácián belül igazából nincs szakpolitikai logika, létezik a politikai kommunikáció, és ebben a politikai kommunikációban nincs helye a mezőkön belüli logikáknak. És most befejeztem a előadásomat. Köszönöm szépen!